Ma nem olvasnék talán klasszikus alapigét, hanem egy gondolatmenetünk lenne több igével, amit egy igével indítok azért el. Leginkább olyat idézek, amit fejből tudunk, ezért nem mondom külön nektek. Ti is ismeritek azt az apostoli tanácsot, hogy valamennyiszer esszük ezt a kenyeret, és valamennyiszer isszuk ezt a poharat, az Úrnak a halálát hirdessük, mármint az, aki hirdeti, és arra emlékezzünk, akik együtt vagyunk, és ez egészen addig így legyen, amíg ő eljön. Ugye ez formálisan Pál apostol tanácsa, de tudjuk, hogy ihletés alatt írt. Ezt is ihletés alatt írta, tehát ez nem az ő ötlete volt, vagy amúgy jó gondolata. Tehát valamiért ezt az Isten jónak látta a számunkra így megüzenni az apostol által. És az a kérdés, hogy mi lehetett ennek az oka, hogy ezt a tanácsot adja nekünk. Azt gondolom, hogy talán a legnyomósabb érv ebben a tekintetben az, amit Jézus Krisztus maga mondott a földön jártakor önmagáról és önmaga haláláról, azt mondta, hogy ha felemeltetik erről a földről, és ez nem az a felemeltetés, amiről tanultunk a szombatiskolában, tehát hogy az angyalok mondták, ugye, hogy ugyanígy fog visszajönni, hanem ez az a felemeltetés, amikor a keresztre emeltetik fel. Azt mondja, hogy ha felemeltetem a földről, akkor mindeneket magamhoz vonzok. Itt meg is állnék egy pillanatra, bevallom, nekem is van olyan, hogy közben jutnak eszembe dolgok, most is így vagyok vele, hogy hát de mindeneket végül nem vonz magához, mert tudjuk, hogy nem mindenki fog üdvözülni. De a vonzás különben mindenkire hat. Tehát a vonzás része megvan, az egy más kérdés, hogy az engedés része nem mindenki részéről valósul meg. De ő azt mondta, hogy ha felemeltetik a földről, annak hatása lesz embertömegekre, sokakra pozitív, tehát visszanozni fogják, válaszolnak rá, és azt mondja, hogy vonzani fog embereket. Tudjuk, hogy ez megtörtént, bekövetkezett úgy, ahogy mondta, és azt is tudjuk, hogy ennek elég volt egyszer megtörténnie. Emlékeztek, ugye Pál erről értekezik a zsidókhoz írt levélben is. Viszont azon túl, hogy maga a történés egyszer megtörtént, az emlékezésnek újra és újra és újra és újra helye van. Ugye van az a tanács, amit Ellen White mond, hogy töltsünk el minden nap egy órát, nem Krisztussal általában, emlékeztek, pedig hát mégis erről is van szó, vagy ez a lényeg, de ő konkrétan azt mondja, hogy a kereszt lábánál. Pál azt mondja, amikor elmentem Korintusba, hát addig is missziót végeztem, de Aténból megtanultam azt, hogy ezentúl csak egyféle megközelítésben beszélek Jézusról, mint megfeszítettről. És az úrvacsora is egy ilyen alkalom, itt a tanács, hogy az Úrnak ne az életét, vagy ne csak az életét, nem tudom, hogy mondjam szépen, de a halálát hirdessük. Tudnék, hogy ismétlődjön meg egy úrvacsora alkalmán az újravaló emlékezés által az a tapasztalat, amit átérünk mindjárt, amikor először megértjük, és találkozunk a Krisztus halálával, ennek a jelentőségével mindjártunkra nézve, és az ebben játszott szerepünkkel. Újra és újra fel kell ezt eleveníteni, mert egyszer volt szükséges, hogy megtörténjen, de újra és újra szüksége van rá az emberi léleknek, hogy emlékezzen, emlékezzen és emlékezzen. Azt is mondja Pál apostol, hogy a keresztről való beszéd, amit ugye tanácsol nekünk mára, az a görögöknek botránkozás. Vagy bocsánat, bolondság. Pontosan mondjam. Ez majd körülbelül úgy igaz, hogyha a világ fiainak beszélünk erről. Jó, keresztény kultúrában lakunk, egy kicsit ez más, de azért alapvetően az emberek ezt nem veszik komolyan, bolondságnak tartják. Azt mondja, abban a korban a zsidóknak, akik a messiást várták, botránkozás, már hogy lenne az Isten fia egy olyan valaki, akit meg ráadásul megölnek. Tehát a két nagy csoport így reagált, bár pedig ez volt a két nagy missziós csoportja Pálnak, célközönsége. Ugye a görögökön ne csak a görögöket értsétek, hanem a pogányokat, tehát ez egy gyűjtőfogalom volt. Tehát a hívő zsidók megbotránkoznak, a nem hívő zsidók meg baromságnak tartják, nekem meg ez az üzenetem. Milyen nehéz lehetett neki, nem? De valamit hozzátesz, hogy de nekünk, akik megtartatunk, ugye ha jól emlékszem így mondja, ez az Isten ereje. Azt mondja, az egyik baromságnak tartja, a másik megbotránkozik rajta, ugyanazon a dolgon. És azt mondja, ugyanaz a dolog, ami az egyiknek bolondság, a másiknak botránkozás, az nekünk az Isten ereje. De ti is ismeritek az igét. De hányszor gondol, és ezért van szükségünk az úrvacsorán is ezt feleleveníteni, a keresztről való beszéd. De hányszor gondolkoztunk el azon, hogy miféle erő ez, amiről beszél. Azt mondja, az Istennek ereje. Ugye erő van ebben a Krisztus haláláról való beszédben, egyrészt abban a tekintetben, amit Ézsaiásnál olvasunk, hogy az ő sebeivel gyógyultunk meg. Hát úgy nem tudunk meggyógyulni a sebeivel, ha nem találkozunk vele, ha nem érintkezünk. Ugye tudjuk, hogy ez nem egy fizikai gyógyulás, amiről beszél, a lélek gyógyulása és a sebeire való gondolás. Az abban való megerősödés, hogy ezt én okoztam. Ilyen súlya van a tetteimnek, a bűnömnek következménye van. Azt mondja Ézsaiás, hogy figyelj, te is gyűjtesz sebeket a bűneid miatt, de az az igazság, olyan nyomorult a természetünk, hogy attól nem gyógyulunk meg. Normális ember, bocsánat, hogy így mondom, ha nem lennénk a bűntől megkötözve, ha aratja a bűn következményét, akkor többet nem csinálja. Ha egy embert meggyőznek, hogy a dohányzás káros és lassú halált okoz, a végén egy annál szenvedés teljesebb sokszor, akkor erre mit mond egy józa ember? Ilyet nem csinál, nem? Ezt mondják az emberek? Hát van olyan biztos, aki mond ilyet, de egy csomó ember, ez nem. Most bocsánat, nem a dohányosokat akartam kiszerkeszteni, könnyű, megköztünk, ugye nincs ilyen. De most mondhatnám a saját hibáinkat. Nem? Ha tudod, hogy következménye van, akkor ne csináld. És mégis csinálod. Azért, mert ilyen az emberi természet. És azt mondja, az Isten csak úgy tudott segíteni rajtunk, ha már a saját tetteink már megtapasztalt, vagy könnyen kiszámítható negatív következménye nem tart bennünket vissza a bűntől, akkor nézd meg az Isten bárányát, aki ártatlanul szenvedett. A teremtő Istent, az Isten fiát. Ez majd, ha más nem segít, ez majd talán elborzaszt, és visszariaszt a bűntől, tulajdonképpen gyógyít. Ez a titka, ez a recept, hogyha lehet így mondani, vagy ez a hatásmechanizmusa annak, amit az Isten elgondol. Akit ez nem gyógyít meg, az semmi nem gyógyítja meg. Akire ez nem hat, arra semmi nem fog hatni. Az Isten ereje, amit mond Pálapostól, mivel szemben? A bűnnel szemben. De ott van ettől elválaszthatatlanul egy másik tényezője is ennek az erőnek, tudnék, hogy meggyőz bennünket az Istennek a szeretetéről. Nem tudom, hogy szerintetek mennyire szorul rá az ember, akár az utcaembere, akár egy hívő, tehát vagy egy adventista mondjuk így, bocsánat, ember arra, hogy meggyőzzék az Isten szeretetéről. Én szerintem rászorul. A legegyszerűbb megoldás az, hogyha valaki nem hisz az Istenbe, akkor az egy egyszerű képlet. De akik hisznek, hányan vannak, akik félelemből követik, akiknek torz az Isten képe, akik nem tudják elhinni, hogy az Isten szereti őket. És hányan vannak, akik azzal küzdenek, és talán minket is megkísért egy úrvacsorára készülve, hogy figyelj, azzal együtt, aki vagyok. Azzal együtt, amit eddig csináltam. Azzal együtt, hogyha visszanézek az utóbbi 10-20-30 éve, kinek mennyie van. Most csak a hívő életet veszem, tehát nem a fizikai életünket. Hát azért legyünk őszinték, hogy a produktumunk alapján lehet, hogy mi sem szeretnénk magunkat, most nem haragusztok, de őszinte vagyok. Hát szoktuk mondani, hogy ahhoz, hogy valakit szeressünk, ahhoz kell valami szeretni valót találni benne, vagy annak kéne többnek lenni. Nehéz elhinnünk, hogy az Isten szeret bennünket. És ezért mondta azt, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta. Nem úgy általában, egy konkrét céllal, hogy konkrétan megmentsen bennünket, hogy el ne vesszen, ha valaki hisz ő benne. Ugye Pál apostol ezt tovább mélyíti, ezt a gondolatot, ha lehet így mondani, vagy egy szempontot hangsúlyoz, azt hiszem római levélben nem kerestem meg külön, hogy amikor még bűnösök voltunk, Krisztus meghalt értünk. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, az ember nagy áldozatokra képes, ha látja az értelmét.
Igen.
Nem? Mi is tudunk viszonylag nagy áldozatot hozni. De úgy, hogy látszólag semmi értelme, és a sátán meg tudta oldani a kereszten, hogy Jézusnak az legyen a benyomás, hogy ennek azért nem sok értelme volt, meg van. Még mindig érdemesebb leszállni a keresztről, mint itt végig szenvedni órákon át. Hát figyelj, ki van ott? Ott volt Mária, az édesanyja, a másik Mária, ha jól emlékszem, János apostol. Talán még volt egy-kettő, akit mi nem ismerünk, vagy a Biblia nem jelzi név szerint, de maguk a tanítványok. Ugye az előbb a szombatikában beszéltünk róla, hogy az osztály, ugye? Az a kör, akiket ő tanított, nem voltak sehol Jánost kivéve. Volt egy árulója, az már akkor nem élt, ugye, mert addig aztán már leesett és ketté szakadt Júdás. A virágvasárnapi tömeg egy része feszítsmeget kiáltott, meggyőződésem, hogy átfedés volt a két tömeg között, tehát ugyanazok az emberek voltak ott. Minden úgy nézett, hogy nincs értelme. Ha visszatekint a történelemre, mit látott? Nincs értelme. Hát milyen volt az emberi történelem? Ellen White azt írja a Jézus Élete című könyvben, hogy Jézus a történelem mélypontján jött el. Olyan állapotok uralkodtak a hétköznapokban, a társadalomban, erkölcs, közerkölcs, az állami rendszerben, tehát a Római Birodalomban, hogy mélypont volt minden szempontból. És ő pont oda jött el. És pont akkor ért itt 33 és fél évet, és ott függött a kereszten úgy, hogy látszólag semmi értelme nem volt annak, amit tesz. Nekünk egészen különleges különben a helyzetünk, mert értünk meg akkor halt meg, amikor még nem is voltunk. Még meg se csináltuk azt, amit eddig produkáltunk. És hagyjuk is, hogy mit. És azt mondja, a világ bűnéért meghalt. Most bocsássatok meg, az jutott eszembe, még úgy azzal kezdtem, hogy szeretlek benneteket, nem ezért, de tényleg, hogy most összeraknánk a saját listánkat, hogy milyen bűneink vannak. Kellemetlen lista lenne, meg hosszú, meg nehéz. És ez csak a miénk. És mi van a többiekével? És ő azért is meghalt, mert azokat is szerette, hogy minket is szeretett. Kedves gyülekezet, az, amikor Pál azt mondja, hogy Isten, a keresztül való beszéd az Isten ereje, ami számunkra, akkor ez nem egy szép költői gondolat, hanem ez egy effektív üzenet. Ebben erő van. Ez meg tud gyógyítani a bűntől, ez helyre tudja állítani az Istennel való viszonyunkat, mert megbékülünk vele, és pontosan erre van szükségünk. És ennek is az alkalma az úrvacsora. De még valaminek az alkalma, ha belegondoltok, én is úgy gondolkoztam fel a készülvén ide, a válaszadás alkalma, hogy te erre mit mondasz. Néha szoktam idézni, tudom, furán jön ki, mert egy negatív szöveg összefüggésből idézek a Bibliából, hogy te azért mit mondasz. Tudjátok, amikor egy csiki-csuki helyzetet állítanak fel Jézus, mert Mózes ezt mondta, aztán a János 8-ban van ez, hogy meg kell kövezni az ilyet, te azért mit mondasz. Hát nem volt szép a kérdés, de önmagában lehet helye ilyen kérdésnek. Ma is van helye ennek a kérdésnek. Az Isten hív téged bűnrendezésre. Ő kész. Azt mondta, hogy így csináljuk, ahogy ma csináljuk. A kérdés az, és a keresztről beszélünk, és felidézzük azt, hogy mit tett értünk, és mi történt, az úrvacsora a válaszadás alkalma a részünkről, és te azért mit mondasz mindenre? Most felejtsük el az eredeti szöveg összefüggést, a kérdés önmagában jó. Te ahhoz képest, ami történt, azért. Ugye ők azt mondták, hogy Mózeshez képest te mit mondasz, szembe akarták állítani. Én nem Mózeshez képest mondom, hanem ahhoz képest, amit Isten tett. Most jön a te részed. Te azért mit mondasz? Két lehetőségünk van, vagy élünk az úrvacsorával, úgy, ahogy Jézus elrendelte, bemutatta, beiktatta, ahogy tetszik, odajárulunk hozzá, és megragadjuk azt a kegyelmet, amit az Isten felajánl. Ez az egyik lehetőségünk ma. A másik lehetőség az, amit majd fel fogok olvasni a lábmosás igényénél. Hogyha meg nem moslak téged, és nincs átmenet a kettő között. Nem? Tehát vagy teljesen átadom magam, és ő teljesen elfogad, vagy azt mondja, hogy semmi. A nullára gondoljatok, az a semmi. Azért mondom, mert olyan világ, hogy mindig mindent százalékokban adnak meg. Ugye? Valószínűség, meg piaci részesség. Mi a százalékok világában vagyunk. Istennél én azt vettem, hogy leginkább a 0% működik, meg a 100%. Én ilyen közbülsőt nem nagyon tudok. A belsacárnál van ilyen, ugye, hogy megmérettél a mérlegen, híja. Nem mondja, hogy hány százalék volt a híja, teljesen mindegy, hány százalék. Híja volt. Híja volt, és az nem volt 100, és az kevés. Kedves gyülekezet, úgy tekintsünk az úrvacsorára, mint lehetőségre, ami választóvonal. Vagy megmoslak, és akkor meg vagy tisztítva, vagy semmi között sincs ilyen hozzám. Ezt mondta Péternek, de mindenkire igaz volt, a többiekre is, akik ott voltak. Mi is érezhetjük persze azt, amit Péter, amikor ugye egy kicsit megszeppent, vagy nem tudom, hogy mondjam, sőt, utóbb elírtam a vázlatom a zárójelbe, hogy az a jó, hogyha azt érezzük, amit ő érzett. Tudnék, hogy nem vagyok méltó. Tehát ne. Milyen dolog az? Ugye emlékeztek rá a tiltakozására. Méltatlan vagyok, bűnös vagyok, ezt érezte Péter, és érezzük mi is ezt, mert ez van. Ez az igazság. Méltatlan vagyok, bűnös vagyok. Nem azért most meg, mert tiszta vagyok. Ha tiszta lennék, nem kéne megmosnia. Azért most meg, mert szükségem van rá, és azért, mert meg akarok tisztulni. Ha ez a két dolog megvan, a szükség az megvan. A szükséglet tudata fontos, meg hogy akarok-e szabadulni ebből a helyzetből. Nekünk is komolyan kell vennünk Jézus szavait, ahogyan Péter is komolyan vette. Jézus azt mondta neki, hogy ha meg nem moslak, semmi közöd nincs én hozzám. Emlékeztek, mi volt Péter válasza? Hát mondhatom azt is, hogy figyelj, hát akkor mosd meg. Nem? Bocsánat, szándékosan profanizálom, hogy ez lett volna az egyszerű megfordítása a válaszának. De amikor Péter megértette, hogy ez a dolog jelentősége, hogy semmi között sincs én hozzá, akkor nem azt mondta, hogy jó, akkor most meg, akkor azt mondta, hogy uram, hát akkor ne csak a lábamat, akkor a kezemet, a fejemet, akkor hogyha ennek ez a jelentősége, ez a súly, ez a tétje, akkor egészen. Ugye mi késztette erre Pétert, mi diktálta ezt neki? Azt mondta, hogy ha ettől függ, hogy nekem között van-e hozzám, én nem akarok elszakadni tőled. Hogyha a mosása fontos, akkor ne csak ennyire. Én azt akarom, hogy szoros legyen a közösség köztünk. Ti is értitek, nem? Péter hebehúrja volt, aztán megint helyre kellett tenni, de milyen őszinte volt az, amit mondott. Milyen tiszteletet érdemel szerintem az őszinteségéért. Az más, hogy az urat néha nem hagyta, hogy kibontakozzon, mert... Már bocsánat, így mondom, szóval, hogy ő... De jót akart. Azt tényleg, hogy jót akart. Az más, hogy... Mert ez szerencsétlenül jött ki. Azt mondta Péter, hogy nem akarok elszakadni tőled. Ez a válaszának. Ennyire nem akarok elszakadni tőled. És emlékeztek, hogy mi volt vagy tudjátok, hogy mi volt a válasznak a másik üzenete, hogy nem akarok tisztátalan maradni. Ha meg kell mosni, és ez a módja, akkor az legyen egy alapos mosás. Az más, hogy Jézus után ezt helyre tette, ti tudjátok, és ezért mi is csak a lábat mosunk, de most én arról beszélek, hogy mi dolgozott Péterbe, és hogy bennünk is ennek kéne dolgoznia. Az a jó, ha azt érezzük, hogy méltatlanok vagyunk. Az a jó, ha azt érezzük, hogy rászorulunk. És nyugodtan érezzétek azt a szívetek, hogy a legjobb az, ha Jézus maga mosna meg, és nem csak a lábamat, hanem a kezemet és a fejemet is, és aztán gondoljuk tovább, hogy de Péternek is azt mondta, hogy ennyi, és ennyi elég lesz. Csak ott legyen bennünk az, ami Péterben volt. Ugye miért dolgozott ez annyira Péterben, és lehet, hogy bennünk is dolgozik a méltatlanság tudata, és én szeretnék mindenkit arra bátorítani közületek, hogy éljünk az úrvacsorának, igazán éljünk az úrvacsorának a lehetőségével, mert Sátánnak az a módszere, hogy bűnbe ejt, aztán elkezd vádolni a bűnnel, amibe belejtett, tehát ő csak tudja, ő csinálta, ugye? És aztán el akar csüggeszteni, hogy figyelj, te akarsz. És figyeljetek, minél régebb óta vagyunk hívők, annál könnyebb dolga van. Mert azt mondja, figyelj, hát ne haragudj már, jó, hogy világiként követi, az egy dolog. De te már hívőként? Már hány éve hívőként? Értitek, nem van ennek egy logikája, hogy csinálja. Ez Sátán módszere. Igen, de Krisztusnak is van egy módszere, amit már mondtunk, hogy ő előbb szeretett minket, mint hogy mi szerettük őt. Ez egy ilyen kapcsolat. Mi nem tudjuk megelőzni. Már csak azért sem, mert ugye hát előbb járt itt. De akik előbb éltek, mint ő azok előtt is élt, ismerte őket, alkotta őket, szerette őket. Tehát az egész emberiségre igaz, hogy ő már akkor szeretett minket, amikor mi még bűnösök voltunk, és eldöntő dolog volt, hogy meghal értünk, és meghalt. Ugye Pál azért nagyon hiteles, amikor ezt mondja, mert ő még Krisztus halála után is javába üldözte Krisztus egyházát, és szó szerint ölt. Azt mondja, hogy ő ölt embereket a hitükért. És azt mondja, hogy amikor még ellenségei voltunk, Krisztus értünk meghal. Hát ő ezt teljesen hitelesen mondja, nála nagyobb ellenség nem nagyon volt. És azt mondja, és akkor szeretett, és megszólított a damaszkuszi úton, és nem mondott le rólam, és megtérített, sőt használ és alkalmaz. Az ez is milyen fura, nem, hogy Pétert melyikünk alkalmazta volna még a szolgálatban. Azért az egy fiaskó volt, nem akármilyen. Jézus meg azt mondta, hogy alkalmazza. Sőt, most tanultuk ugye, hogy ő volt a bűnkösdön, a bűnköskorosz szónak. Pát melyikünk alkalmazta volna? Hát álmodni nem mertünk volna arról, hogy átáll a mi oldalunkra, de ha igen, akkor ott hátul van egy hely neki a gyülekezetben, ugye? Mert azok után, ami történt, az Úr meg azt mondta, hogy egy ilyen eszközt nem fogunk hátra jutatni a gyülekezetbe. Használjuk. És Pál ennek a hatás alatt mondta azt, hogy gondoljátok végig, hogy amikor ellenségei voltunk, ő már akkor meghalt értünk. Ez az ő módszere. Milyen más, mint a sátáni. Előbb szeretett, és a szeretet következményeként abból fakadóan meghalt, érted és értem, amikor még bűnösök voltunk, és azután pedig azzal biztat bennünket, az egyik legszebb rész, János Evangélium 6. fejezetében van ez a gondolat, nekem nagyon fiatal korom óta beégett, hogy aki én hozzám jön, megint egy 0%-os dolog, látjátok. Bocsánat, hogy így mondom, csak hogy értsétek. Hogy... Nem azt mondta, hogy vannak azok a körülmények. Egy apró kitérőt engedjetek meg, én matek-fizika tagozatra jártam, gimiben matekos voltam. Én nem szerettem a fizikát, nem mondom miért. Egyébként is nehéz volt, a matekot nagyon. Figyelj, matekban az van, hogy ezt mondod, ez van. A Holdon is az van, a Marson is az van, akárhova mész, ott az van. Tehát itt nincs egy más, hogy görbül, vagy ilyesmi. Fizikában az van, hogy ilyen hőfokon, ilyen nyomás esetén, tehát ott feltételek vannak. Ugye? Matekban nincsenek feltételek. És nekem majd ez jut eszembe, hogy mi sokszor vagyunk, hogy hát igen, hogyha ez meg az a feltétel adott, Isten azt mondja, hogy aki én hozzám jön, Semmiképpen. Lehet, hogy Pál volt előtte, mármint Saulus, tehát az a produktuma. Lehet, hogy más bűnei vannak, más utat járt be. De ha egyszer eldöntötte, hogy hozzám, én semmiképpen ki nem vetem. Pál apostol azzal biztat bennünket, megint hadd mondjam, hogy hiteles, ő megjárta a bűnútját is, az ellenség, az Isten, úgy értem most nem, ő profán bűnöket nem követett, ilyen hétköznapi bűnöket nem tűnt, hát ő nagyon szigorú farizósi neveltetésben élt, hanem az Istennel szembeni ellenségeskedés tapasztalata után átérte ezt a fordulatot, és utána azt mondja a keresztényeknek, hogy nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni a gyarlóságainkon. Hát figyelj, még engem is szeret. Mondhatta volna Pál, nem? Pedig azért, hol vagy te hozzám képest? A bűnösök között első vagyok én, ezt ő komolyan gondolta különben. Hogyha nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni a gyarlóságainkon, akkor mi következik ebből? Tudjátok, hogy hogy folytatja? Járuljunk azért bizadalommal a kegyelem királyi székéhez, alkalmas időben valóság. Irgalmasságot nyerjünk, köszönöm. Alkalmas időben való segítségünk. Mondtam nektek, hogy sok igény lesz és ismerős, csak hogy próbáltam egy gondolat mellett épűzni. Kedves gyülekezet, mi az az alkalmas idő? Mikor van az? Ma alkalmas az idő, vagy nem alkalmas? Két okból alkalmas. Kezdem azzal, amit nem láttok. Tart a kegyelem idő. Ez alkalmas idő. Most még oda lehet folyamodni, hogy irgalmasságot nyerjünk. Ez furán hangzik, mert mindig így volt. Ez igaz. De nem mindig lesz így. És nekünk ezt nehéz elképzelni. Mert ebbe nőttünk, ebbe születtünk bele. Ebbe telt az emberiség élete. Ádám és Éva bűnétől kezdve a kegyelem idő alatt élünk. És azt mondja Pál, hogy figyelj, addig keresd a kegyelmet, amíg lehet. Nem mindig lesz így. Sőt, egy kicsit hadárnyaljam, mert nem gondoltam, de itt teljes a kép, hogy lehet, hogy tart a világnak a kegyelem idő, de egy-egy embernek a megkeményedés okán lezárulhat. Lásd Kánán lakói, lásd az egyiptomi fáraó esete. Tehát hiába van kegyelem idő, az ember elveszítheti azt a képességét, hogy érte nyúljon. Nem a körülményeiben, hanem belül a szíve megkeményedése okán. Alkalmas az idő, ma különösen alkalmas, mert meg van terítve az úrvacsora asztala. Van egy úrvacsora ige hirdetéshez, ugye, amit közösen végig gondolunk. Tehát ma rendkívül alkalmas idő van. És ugye a mi gyakorlatunk az ennek, hát van egy kialakult gyakorlata, meg ennek oka is, ez nem rossz így szerintem, hogy mi nem minden nap törjük. Most még nem minden nap törjük meg a kenyeret. Talán annak az ideje is eljön. És minek várnánk vele 3 hónapot, hogy ilyen módon is megerősítsük a napi bűnbánatunkat és bűnrendezésünket, nyilván nem 3 havonta tartunk ilyet. Úgyhogy tekintsünk úgy erre a lehetőségre, mint amire Pál utal, hogy alkalmas idő van, most járuljunk ahhoz a kegyelemhez, amit Isten felajánl nekünk. Ragadjuk meg, döntsük el, és erősítsük meg ismét, hogy kinek akarunk szolgálni. Meg kell erősödni. Újra és újra ebben. Nem jó, hogyha megszokásból, úgymond rutinból veszük az úrvacsorát, nyilván nem erre bátorított én sem. Az sem jó, hogyha elbizakodottan, alázat és töredelem híján, de az sem jó, hogyha visszariadunk éppen a bűntudatunk miatt. Sátán pont ezt akarja elérni, hogy közénk álljon a vádolásával, ezt se fogadjuk el. Hanem gondoljunk arra, hogy a Teremtő az, aki ma hív bennünket magához, és az örök életre hív bennünket. És nem elhanyagolható szempont, hogy a kárhozat elől teszi ezt. Olyan jó lenne, hogyha, nem fogok most fényképezni, de fejbe le vagytok fényképezve, hogy így, ahogy vagyunk, egyszer ennek a kegyelemnek az élvezőiként, az örököseiként ott együtt lehetnénk a mennyben. Nem tudom, ott lesznek-e szekciók, meg ilyenek, tehát hogy akik itt a Földön együtt voltunk sokat, vagy ismerjük egymást, talán igen, azért jó lenne, bár mindenki is, amikor mindenki tudja, és az logikus is. De azért mégiscsak együtt éltünk, együtt voltunk, együtt vettünk úrvacsorát, mint hogy ma is tesszük. És annyira vágyok rá, és annyira kívánom nektek és magamnak is őszintén, hogy ez a kegyelem, amiről itt szó volt, és amiről az ige biztosít bennünket, ez mindnyájunk életében megteremi a gyümölcsét. Így járuljunk ehhez az asztalhoz, és ennek a fényében éljük majd utána az életünket a folytatásban az Isten kegyelméből. Amen.